Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a GPShow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a GPShow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Form 1-es webáruház.
Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Stadler Zsolt vagyok, a GPShow-nak az alapítója és a tulajdonosa, és velem szemben pedig állandó szakértőnk Méhes Károly ül. Szervusz Károly, és ti pedig most éppen a Max Rádió állandó Forma 1-es műsorát, Forma 1-es talkshowját, a száguldó cirkuszt hallhatjátok. Hát üdvözöllek, és még egyszer örülök neki, hogy ismét találkozunk. És van sok mindenről, hála Istennek, beszélnünk, mert ugye utoljára a Magyar Nagydíj után találkoztunk, most pedig ugye lement már két futam, azért a két futam is Moniról is van mit beszélnünk, hála Istennek, hogy a második az legalább az átlagosnál izgalmasabbra sikeredett, mert így legalább ad egy kis témát nekünk, meg azért történtek itt házon belüli csatározások, szerződéshosszabbítás, és hát ami a lényeg, az az, hogy van egy eléggé vitatott és még további beszédtémát szolgáltató ítéletünk, és szerintem kezdjük ezzel, mert szerintem ez most mindenkit a legjobban érint és a legjobban érdekel. Ugye ez nem más, mint azt, hogy a Racing Pointnak a hátsó fékhűtő rendszere szabálytalan, szabályos, megóvták, nem óvták, megbüntették, de csak egyszer, nem többször, na ezt vesézzük ki, mert azért ez egy, hát hogy mondjam neked, szóval az FIA-nak megint sikerült egy olyat alakítania, ami szerintem párját ritkítja a sportágakat illetően, és hát ugye szoktam volt mondani, hogy az FIA-nak igazából az egyik halála, az biztos, hogy a következetessége lesz, bocsánat, ezt csak ilyen ironikusan mondom, de ettől függetlenül ezt beszéljük ki, hogy most akkor először is, hogy miről van szó, mibe próbáltak belekötni, és miért született ez az igen érdekes ítélet?
Hát ugye arról volt szó, hogy kopizták a Mercedesnek a hátsó fékrendszerét.
Is.
Többek között. Hát voltak éppen ugye az egész autó, hogyha ránézünk, akkor kérdéses. Ugye, és erre mondta a Binotto azt, amikor azzal kezdtek a Racing Pointosok, hogy hát fényképezgettek, aztán utána körbe rajzolták, de hát ugye ez azért nem így megy manapság, nem így építenek versenyautót, ugye alapkoncepciók vannak, meg ahogy kicsit ilyen fellengzősen szokták mondani, egy filozófia van egy autó mögött.
Hát volt filozófia, fényképezős filozófia.
Hát igen, tehát a filozófia aztán ugye mégiscsak akkor ér valamit, ha az materializálódik, és hogyha ez született belőle, akkor gyakorlatilag a filozófia is ugyanaz kellett legyen.
Hát ha eszembe jutna, hogy kitalálta föl most hirtelen a fényképezőgépet, akkor megmondanám a feltalálónak a nevével összekötött filozófiát.
Dagger.
Na, tessék, köszönöm szépen, hogy kiegészítettél.
És ugye, hát főleg a Renault volt az, aki nagyon ágált ez ellen az egész Racing Pointos kreálmány ellen. Nyilván nekik csíphette legjobban a szemét, amit már azért egy párszor megcsócsáltunk ebben a műsorban, hogy miközben nekik ugye nem nagyon sikerül ez előrelépegetés a tervezett módon a mezőnyben, ugye jött ez az autó, amelyik ugye már Pink Mercedes, meg rózsaszín Mercedes minden névre hallgat.
Copypoint, ahogy a Zeb Brown nevezte, zseniális egyébként, ez is nagyon találó.
Hát ezek ugye nagyot ugrottak előre, gyakorlatilag majdnem harmadik erőnek, attól függ, hogy éppen melyik versenyen vagyunk. És hát támogatta ezt a dolgot, már egészen a Steyr nagydíjtól kezdődően. És hát az is érdekes a maga nemében, ha már itt az FIA-nak a módszereit figyeljük, hogy gyakorlatilag három betámadás kellett ahhoz, hogy igazán komolyan foglalkozzanak az ügyel. Tehát mi van akkor, ha mondjuk az első-második után a Renault legyint, és azt mondja, hogy akkor ők már ezzel nem foglalkoznak, van más dolguk is, akkor lehet, hogy szépen elhal ez az egész. De mivel ugye ilyen kitartóak voltak legalább ebben, kénytelenek voltak kicsit ugye szigorúbban górcső alá venni ezt az egész fékrendszeres dolgot. És hát ugye én nem vagyok egy nagy műszaki szakértője ennek a dolognak, de épp ahogy az előbbi idézetekből is kiderült, tehát itt nem lehet úgy hasraütve tervezni tök ugyanolyan fékrendszert, valószínűleg több komputer, ábra, meg drót, meg nem tudom, mi kell hozzá, hogy egy ugyanolyan kitaláljanak, és hát ez voltak éppen ezzel ugye elismerte az FIA, hogy ez így nem egészen tiszta dolog.
Hát egészen konkrétan ugye az a hivatalos magyarázat, az egy 14 oldalas ítéletet dobott ki az FIA. Ők azt mondják, hogy az ő álláspontjuk szerint a Racing Point Mercitől egy olyan alkatrészt vettek állítólag 19-be, ami 19-ben szabadott volt megvenni. Most azért ez is egy érdekes, hogy ugye azt mondják, hogy ők egyszer azt mondják, hogy megvették az alkatrészt, utána pedig ugye arról is szó van, hogy ők tervezték, mert a Merci adta hozzá nekik a tervrajzokat, a CAD adatokat, meg minden szírszart, ami ehhez kell. De ez is ilyen érdekes dolog, de ezt akkor így engedjük el. Tehát ugye azt mondják, hogy tavaly ezt még szabadott, ezt ők szabadon megvették, és akkor viszont csak most használták föl, ami viszont most meg már nem szabályos. Én szerintem egyrészt jön egy fellebezés köszönhetően egy marha nagy csűrés, egy jogi csűrés csavarás, de ami számomra még mindig nem érthetetlen, tehát az el van ismerve, hogy akkor az az alkatrész, amire azt mondta az FIA, hogy szabálytalan, és egyszer megbüntették őket, az első fellebezés után szerzett eredményeket elvették tőlük, hogy pénzbüntetést kaptak, 400 000 eurót, akkor hogy lehet az, hogy utána a többi következő futamokon a Renault által következetesen megtett óvásoknak köszönhetően, hogy lehet, hogy a szabálytalan alkatrész után már viszont csak megrovást kaptak. Tehát akkor legitimizálják a szabálytalan alkatrész szabályosnak. Ezt te érted?
Hát semmiféle logika nincs benne. Tehát eleve az, amikor egy ilyen esetről 14 oldalt publikálnak, az nekem gyanús. Tehát itt voltak éppen egy oldalon, vagy egy fél oldalon elférne az egy mondat, hogy szabályosan használta, vagy nem szabályosan, amennyiben nem, akkor ezek a tételszerű büntetéseket vonja maga után, és nem egy versenyre vesszük el a pontjait, hanem az összeset, igen, vagy kizárjuk, vagy szóval...
Tervezze újra, bármit csinálja.
Ilyen esetek ugye voltak korábban a formai történetében, hát nagyon-nagyon régen, én sajnos így a koromnál fogva emlékszem olyanra, amikor egy egész mérnökcsapat lészelt le a Shadow nevű csapattól, és megalkották ugye az Arrows-t, gyakorlatilag egy kopi autóval jöttek ki, és azt betiltották, tehát hogy azt nem használhatták, és az volt a feladat, hogy nagyon gyorsan kellett újra tervezni egy másikat. Hát itt ugyanez lenne a feladat, és ráadásul a mai körülmények között valószínűleg legalábbis így kapacitás szinten meg tudnák csinálni, csak lehet, hogy nincs rá inkább ilyen szellemi, meg egyéb kapacitás arra, hogy most gyakorlatilag az egész autónak a fékrendszerét, mert nyilván a hátsó szék az összefüggésben van az elsővel, én nem értek ehhez a részéhez, de annyira komplexek ezek a kocsik, hogyha valamit kiveszünk belőle, szerintem az egész autó rendszere fölborul gyakorlatilag. Tehát igazából nekik egy új autót kéne tervezni, és ez vélhetőleg túl kemény fejsz, vagy fa lenne, amiben a fejszét kéne szaporán vagdosni.
Igen, de én azt mondom, hogy ha már valami hasonló ügyeket keresünk, nem kell messzire menni. Én nekem egyből a 2007-es McLaren hát, Ferrari sztori jutott az eszembe. A Ferrari-nak a mérnökei adatokat, dokumentumokat, tervrajzokat szolgáltattak át a McLarennek.
Hát egy mérnöknek. Nigel Stepney, akkor nagyon mérges volt a vezetésre, hogy Ross Brown távozása után nem őt tették meg ugye sportigazgatónak.
És hogy lojális emberként.
Ezért egy hegedűs hadnagyként akkor azt mondta, hogy itt van ez a derék Mike Cullen, a McLarennél az biztos örülne neki, hogyha egy kis bőrönt cuccot átviszek neki. Ugye ezt úgy tagadgatták, csak úgy folytassam, és akkor egészen addig sikerült csak tagadni, ami én is azt hiszem, hogy ez mikor jön elő, hogy...
Az Alonso nem lett pipa.
Egyrészt, meg amíg némi, igen, hát az Alonso levelezésből, meg a csapaton belüli e-mailekből ugye nem derült ki, hogy itt, hát ez nem két embernek a magánügye volt, voltak éppen, hanem mindenki tudott mindenről.
Igen, és akkor csak hogy visszatérek a témához, hogy kedves hallgatók is tudják, ugye akkor... Ugye nem egy alkatrészről volt szó, ott azért több technikai dolog, például mit tudom én, milyen gáz tesznek bele a gumiba, hát, meg...
Ez egy komplet dokumentációs terv volt.
Elég sok minden, igen, átkerült hozzájuk, és akkor a McLarent egy hosszú tárgyalás után nagyon keményen elmeszelték, egészen konkrétan elvették az összes pontjukat, mert azt mondták, hogy kérem szépen, ez az autó, ez illegális.
Hát voltak, hogy kizárták a bajnokságból.
Kizárták őket a konstruktőri világbajnokságból, az összes pontjukat elvették, és 100 millió dollárra megbüntették őket. Igen. Na már most. Én azt mondom, hogy nagyjából hasonló esetre lehet venni. El van ismerve az, hogy ők szabálytalanul használnak. Tehát itt is a kopírozás ugyanúgy megvan, mint a McLaren Ferrari esetében, de csak egy versenytől meszelik el őket. És csak 4 kilóra csak, tehát az is irgalmatlanul sok pénz. Stroll papának most azért rendesen zsebbe kell nyúlni, de mindegy. Szóval én ezt nem értem, és továbbra, és csak egy versenytől vannak elvéve a tehát nem értem, egyszerűen nem értem ezt az egész dolgot.
Én azért mondom, hogy ez itt messze nincs vége ennek a történetnek, mert ugye nagyon sok csapat vezetőjét, konkrétan 3 fő kolompos volt most még a Renault mellé beszegődve, ugye a Brown, ahogy mondtad, nem mint a Brown, a Binotto és Claire Williams, akik mind a 3 azt mondták, hogy hát ez így nincs rendjén, és ez egy nagyon enyhe büntetés, és majdnem, hogy nem is büntetés a maga nemébe, hiszen ugyanazzal az autóval versenyezhetnek tovább.
Most pedig folytassuk a száguldó cirkuszt, a Max Radio és a GPShow.hu talkshowját a Forma 1-ről. Music Radio.
Nekem az volt a furcsa, hogy viszont úgymond az árulkodásig csak a Renault ment, és hirtelen, hogy megszületett az elmeszelő ítélet, ami ilyen, hát ilyen félig elmeszető ítélet, akkor álltak be csak a többiek mögé.
Hát ennek nem tudom, ugye nagyon sok dolog zajlik, gondolom, a színfalak mögött, amiről kevéssé van információnk nekünk, kikivel telefonálgat hosszú órákon keresztül, ők hogyan próbálják ezt a stratégiát szövegetni, ugye a Williamsnél az érzékeny pont az, hogy ők is Mercedes motort használnak, tehát lehet, hogy nem akartak olyan korán betársulni ebbe a buliba, mert azért ez végeredményben azért csattan egy kicsit a Mercedesen is, noha tevőlegesen ők nem hibásak, de
Igen.
De mégis rájuk vetül egy kicsit ugye az egész dolognak az árnyéka. Hát
a Mercedes is áttételesen valamennyire érintett ebbe a sztoriba, és ők megint érintetlenek.
Mert valamiféleképpen például ők is kifejezhették volna legalább verbálisan azt most, hogy ők, mit tudom én, szóltak a Force Indiának, hogy a milyen csodáról beszélünk,
Racingportnak,
hogy jó, eladtuk nektek tavaly ezt a cuccot, de tudjátok, hogy idén nem használhatjuk.
Nem szabad ezzel játszani, nem szabad ezzel játszani.
Most visszarakjuk a szekrénybe, verakjuk a vitrénbe.
Csak nézheted.
Nézheted, de hozzá ne nyúlj ezzel a kis kezeddel. És hát ugye ez versenyzőknek is baromi kínos, hiszen versenyről versenyre ugye most azzal kell szembesülniük, hogy gyakorlatilag illegális autóba ülnek be, ami ugye milyen jól megy, hogy örülhettek neki, hogy végre van egy nagy macskaugrás előre, lehet bőven pontot szerezni, ugye örök ki a dobogós hely, hogy majd a Hülkenberg végre...
Ó, szegény, ne is mondjam.
De ugyanakkor tényleg az lehet aztán a vége, hogy buknak mindent. Noha annak idején ugye a McLaren-es pilótáktól nem vették el a pontokat és a győzelmeket, hiszen akkor Lewis Hamiltonnak kapásból jóval kevesebb győzelme lenne, hiszen az volt a kezdő éve, és hogyha azt mind elrabolták volna annak idején tőle, akkor 2008 elején ugyanúgy 0 ponttal és 0 győzelemmel állt volna, mint amikor megérkezett. De hát tény is való, hogy ugye akkor ilyen mikor volt az a híres eset 76-os világbajnokságban, ott nagyon sok ilyen mindenféle csalás, meg csalás kiáltás volt, hogy James Huntnak 1,8 mm
volt
a hátsó szárnya. És akkor, hát akkor elvették tőle az angliai győzelmet, és akkor Teddy Mayer, aki akkor a McLarennek az igazgatója volt, hát föl volt teljesen bőszülve, hogy hát emiatt egy ilyen szép győzelmet, amikor ők olyan nagyot nyertek, 1,8 cm-es semmi. És akkor erre mondta a Lauda azt, Azt mondja, jó, hát de akkor is. Túl van a szabályom. Hát, ha mostan ezen múlik a dolog, akkor a következő versenyen 20 hengeres, és mit tudom, 6000 köbcentis motorral fog indulni, mert majd azt is valahogy el lehet tusolni. Tehát szabály a szabály, akkor itt ezzel nem lehet vacakolni, mert tényleg akkor ennek nincs vége. Akkor hol húzzuk meg a határvonalat? Akkor most csak ez a verseny, most csak az a verseny, most ennyit adunk, annyit vissza.
Azért mondom, hogy számomra is érthetetlen az, hogy ami szabálytalan, az miért csak egy versenyen büntetendő, a többi meg miért van megengedve. De itt már érintettük a Mercedest, és ugye Wolf ő azzal érvelt, hogy ezzel az adásvétellel egy teljesen új filozófiát szeretnének megteremteni, szeretné még profitábilissá, még nyereségesebbé tenni a csapatot, főleg így, hogyha most a költség plafon bevezetése kerül, akkor ugye jövőre már akár még nyereséges is lehet a csapat számukra, és állítólag olyan hírek is járkálnak, hogyha nem sikerül ezt nyereségesé tenni jövőre, ugye, hogy érvénybe lépnek ezek a korlátozások, akkor akár a Merci azt mondja, köszönjük szépen 22-től, hogy a Fiderzén. Szóval ez, ő azt mondja, hogy most egy új korszakába léphet a Forma 1, csak akkor viszont ezzel elérhetjük azt, tényleg ennyire szabadjára engedjük az adásvételt, és ennyire nincsen leszabályozva. Egyébként csak halkan mondom, hogy tulajdonképpen most látszik igazán, hogy az FIA is tökönlődte magát, mert ők azt hitték, hogy akkor ha azt mondjuk, hogy akkor itt egy lista, hogy akkor ezt nem lehet, nem gondolták át, hogy elmondják, hogy de egyébként mi az, amit lehet. És ezt ismerték föl jól egyébként a Mercedes, akkor azt mondják, hogy gyerekek, hát akkor szabad a vásár, és akkor kupec módjára, akkor gyerünk, akkor vigyétek.
De hát ez ugye napirenden is van most már egy vagy két éve, hogy gyakorlatilag ilyen használt autó boltot is lehet nyitni a Forma 1-ből, tehát gyakorlatilag egész autókat is meg lehessen venni, mondjuk tavaly konstrukciót.
Hát megvették, ott a Racing Point. Tehát...
Na igen, azt mondom, de hogy ez egy ilyen, hogy több csapatot hozzanak be például, mert ugye ez egy nagyon régi találmánya volt a Forma 1-nek, hát ugye Frank Williams is így kezdte, hogy csak egy ma is létező nagy nevet említsünk, hogy ő használt brebemeket, meg ilyen-olyan konstrukciókat vett, azt egy kicsikét tuningolgatták, piszkálgatták a saját mérnökeik, és akkor az egy külön istáló volt. Ugyan Frank Williams, nem is tudom, mi volt az eredeti csapatnév, LTD volt, de Brebemmel, vagy más autóval ment. És ezt most is meg lehetne csinálni, hogy azzal a bármilyen, tehát most mi ketten összeállunk, és azt mondjuk, hogy veszünk egy tavalyi Mercedes-t, és akkor...
Nem pinket csinálunk, hanem hogy egy sárgát.
Valami szép piros-fehér zöldet.
Na, és akkor tessék, piros-fehér zöld.
Beleül valami tátos.
Tátos magyar legény, beleül. Igen, és egyébként, hogyha a Wolfnak a gondolkodási módját nézzük végig, akkor viszont egy olyan csapatoknak számára egy kicsit szégyen, hogy nem aknázták ki ennyire a lehetőséget, mint ahogy a Merci tette, mert ugye ott van például a Red Bullnak a Toro Rosso. Élhetnének ezzel a lehetőséggel.
Azt sem értem, minek azoknak még egy csapat.
Tehát, hogy akkor ők ezt megcsinálhatták volna ugyanígy. Vagy ott van például a Ferrari a házon keresztül, vagy akár az Alfán keresztül, ráadásul pláne pont most. Én azt mondom, hogy most jön az undorító része ennek a sztorinak, amikor megindul az ügyvédek és a jogászok által a szövegértelmezési háború, mert ugye előző műsorban is mondtam neked, egyébként a kedves hallgatóknak mondom, hogy a korábbi adásaink azokat vissza lehet hallgatni a legnépszerűbb stream portálokon, tehát Spotify, Deezer, YouTube, a GP Shopnak az oldalán is vissza lehet őket mindegyiket nézni. Szóval az előző adásban mondtam azt, hogy a feleségemnek volt egy zseniálisan találó megjegyzése, hogy a szabályok az ugyanazt az alkatrész felhasználását tiltják, de a hasonlót azt nem. És ha tesz bele már, mit tudom én, tényleg egy 3 mm-rel kisebb kis szárnyacskát, akkor az már nem ugyanaz, hanem hasonló. Na mindegy, szóval azért nincs vége a sztorinak, ugye fellebez a szigorításért a Renault, a Ferrari, a McLaren és ugye a Williams. A Renault, a Red Bull hallgat, ez nekem nagyon, nagyon érdekes lehet, hogy Helmut Márkó már rúgdossa ki fel az embereket, hogy miért nem jutott ez nektek eszetekbe. A Renault részéről pedig érthető a felháborodás, mert hogyha mondjuk tegyük föl ezen a szabad alkatrész kereskedelmi lehetőségeket, még jobban szabadjára engedik, akkor tulajdonképpen a Renault ott van fiók csapat nélkül. mert jövőre csak ők lesznek egyedül. És itt visszacsatolok arra, amit mondtál a Williams-et, hogy a Williams óvatosan ugrálhat, mert akkor nem biztos, hogy kapnak Merci motort. A Williams-en kint van az eladótábla, nem csodálkoznék azon, hogyha hamarosan a Williams meg a Renault újra összebútoroznának egymással, mert akkor így szükség lesz, akkor még egy támogatásra véleményem szerint.
Hát ez lehet, hogy ott azért vevő is akadna, tehát a Renault kívül, mert a Renault nem feltétlenül engedhet meg anyagilag magának még egy csapatot, de motorszállítóként persze lehet, hogy szüksége lenne rá, de hát ugye Latifi família azért ott kapar már, hogy ők is Forma 1-es teambosszok szeretnének lenni.
És a Mazepin papának a fia is milyen jól szeretne.
Tehát azért neki is vannak potenciális vevők, akármilyen drága dolog a Forma 1.
És most újra zene.
Smooth operator. Smooth operator.
Mondom, zene. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Kapaszkodjatok, mert ez a
Max Rádió, a kedvenc online rádió.
Ez a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Mai vendégünk Méhes Károly szakújságíró.
Music Radio. The Station.
Csak még egy gondolat, még visszatérve a beszélgetés elejére, hogy még mindig nem értem azt, hogy lehet az, ami szabálytalannak van minősítve, az a többi versenyen elindulhat, hogy azért az is egy érdekes dolog, és itt megint benne van a Mercedesnek is az érintettsége, hogy tulajdonképpen ez is ilyen értetetlen számomra, hogy a Mercedes kifejleszte egy DAS nevű rendszert, amire azt mondja az FIA, hogy igen, tehát hónapok óta egyeztetnek egymással, kikérik, hogy szabad ezt nekünk? Szabad. Tényleg? Oké, akkor megcsináljuk. Megcsinálják, kijönnek, a többiek nyilván meg vannak riadva, szaladnak fűhez, fához, szabályos, nem lehet szabályos, de, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy jó, tudjátok mit, akkor ez az idén szabályos, de senki nem építeti újra, jövőre meg szabálytalan. Értette ezt? Tehát azért mondom azt, hogy az FIA-nak a halála, az úgy is, tehát amikor eltemetik az FIA-t,
az F-csatornától kezdve, nem tudom, mi az a
Koanda rendszer,
tehát nyilván a mérnököknek hihetetlenül pörög az agya, és mindig kitalálnak valami újat, de hogy valóban ez a szabályozás dolog, hogy hogyan működik, és amit elfogadtatnak egyszer, eleve nem értem sokszor, ha ilyen fordul elő, ugye egy autót, egy verseny hétvégén, most azon túl, hogy eleve már a szabályok szerint kell megépítse, hogy mire átmegy a törést tesztem, meg minden fene, megjelenik egy adott versenyen, ott is átol cettig, tüzetesen átvizsgálják minden nap, és mégis előfordulhat olyan, hogy a verseny után találnak valami olyan kisebb-nagyobb gigszert, ami miatt kizárják, vagy megbüntetik, vagy valami. Hát voltak éppen saját magukat köpik szembe ezzel.
Hát így van.
Mert akkor azt mondják, most, hogyha tényleg, mert parkfermi állapot van, nem nagyon lehet az autókat mahinálni, mindenben van szerintem kamerázva, tehát hogy akkor hülyék voltunk, nem vettük észre, hogy a XY
de
csapat...
De sose fogják elmondani magukról.
Nem, azért egészen picit belegondol, hát ez voltak éppen botrány, hogyha...
Hát azt mondom, hogy...
És
hogy
nem az adott csapat botránya feltétlenül, hanem a szervezet.
Hát így van, azért mondom azt, hogyha egyszer el fogják temetni az FIA-t, akkor a sírkövén az fog állni, hogy FIA élt, mit tudom én, hány évet, meghalt, mert következetes volt. Tehát halálok a következetesség, tehát ennyi. De még egy gondolat, és akkor szerintem lassan témát váltunk, hogy az oké, hogy próbálják ezekkel az általad is említett ugye, F-csatorna, Koanda, és ez a DAS, stb. Egy kicsikét megfogni valahogy a mérnököknek a kezét, mert ugye ők mindig okosabbak. De akkor most ez az ügy, ez rávilágít arra, hogy most már szövegértelmezésben is hátrányban van az FIA, mert ugye a szabályoknak a szürke zónáját máshogy értelmezi ugye a Mercedes, csinál egy rózsaszínű fiókcsapatot magának, és érthető is, hiszen akkor basszus, beleteszek egy csomó pénzt, 1600 ember fizetek, hogy két jó versenyautót megtervezzen, abba beültetek egy pilótát rettenetesen sok pénzért, a másikat csak egy mondjuk egy ilyen kis bagatel összegért,
apró pénzért,
és akkor gyerekek, akkor használjuk ki, és akkor hozzunk, amit egyszer kiadok az egyik oldalon, a másik oldalon vissza akarom hozni, pláne most, hogy a német autógyártás kakiban van, most onnan a vezérkar mondhatja ezt, hogy gyerekek, kell hozni a szponzorokat marha gyorsan, és valahonnan pénzt szedjetek elő, mert nem fog itt működni a dolog. De akkor ezen elindulva, a Merci ezt kitalálta, akkor most már szövegértelmezésben is tudjuk azt, hogy gyenge az FIA. Oké, rendben van. De ezek után, hogyha ezt ezeket az alkatrész adásvételeket ennyire szabadon és ennyire széles körön lehet csinálni, beszélhetünk-e még egyáltalán bárkiről is konstruktőrről? Mert akkor lesz egy konstruktőr, aki azt mondja, gyerekek, egy piszok jó csomagom van, és akkor megvetitek. Van mondjuk az alapkezdő csomag, van a médium, meg van a gold, meg a platinum csomag, meg mit tudom én micsoda. Most akkor beszéltünk akkor itt konstruktőri világbajnokságról. Ezek hát után, ez mert kérdés. Ezt most le kell tisztázni.
Ugye, hát azért a minden egyéb más szériában gyakorlatilag az van, hogy van egy alapkocsi, alapmotor, felfüggesztés, stb. Most a Forma 1-től kezdve a Forma 2-ig, vagy Amerikában gyakorlatilag 2-3 gyártó van, azoktól megveszik el az alapcsomagot, és akkor azon bütykölnek, és próbálnak valami többet kihozni belőle. Ez egy járható út lenne, ugye itt nagyon szorosan hozzá van kötve ahhoz, hogy minden konstruktor saját kocsival kell előálljon, minden évben ráadásul újat kell tervezzen.
Tehát akkor kit nevezünk ezek után konstruktőrnek, mert akkor csak, mit tudom én, fognak a nagy csapatok tervezni, akik fiók csapattal rendelkeznek, tehát tervez egy autót a Mercedes, eladja az előző évi koncepciót a Force Indiának, akkor az egy konstruktőr. Fog tervezni autót a Red Bull, átviszi valahogy a Toro Rossohoz, a Ferrari átviszi a izének.
Hát, gyakorlatilag igen.
És akkor ott marad a Williams, a McLaren a senki földjén, meg a Haas.
Ja.
Tehát akkor miről beszélünk? Na mindegy. Elmegyünk egy kicsikét zenélünk, és utána jövünk vissza további témákkal. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez még mindig a Száguldó Cirkusz, és Méhes Károly szakújságíró barátommal próbáljuk megfejteni a megfejtetetlent is. De most megfejtések helyett inkább értékeljünk. Túl vagyunk két versenyen Silverstone-ban. Az első az, hát aludtam rajta egy párszor. A végén fölébredtem, ahogy ordítanak a kommentátorok. A második versenyen nem nagyon, csak egyszerűen megbóbiskoltam, mert az már hála Istennek egy kicsikét izgalmasabb volt. Beszéljünk erről. Neked hogy tetszett az elmúlt két verseny?
Hát ugye mind a kettő, ha úgy veszük, a gumiról szólt.
Igen.
Az döntötte el az brit nagydíjat is, meg a jubileumi nagydíjat is a maga nemében. Hát alapvetően ugye nagy változásokat ettől függetlenül nem hozott egyik sem. Tehát az, hogy éppenséggel végre nem egy Mercedes győzelem született most vasárnap, kizárólag annak köszönhető, hogy Verstappen olyan gumin indult, amin, és sokkal jobban kezelte láthatólag a Red Bull Honda ezt az idei hétvégi abroncs kínálatot, mint a Mercedes. Az egészen elképesztő volt pont a végén, amikor ugye felrakták a Hamiltonra az utolsó szed gumit, és tényleg 5-6 kör után
olyan
csikok voltak rajta, mint hogyha az egész téli szezont ezzel nyomta
hogy
volna.
Hogy az egész kocsi?
És nagyon az nagyon elején a McLareneknél is látszódott, hogy tényleg, mintha valami makadámköves úton mentek volna. Úgyhogy én nem tudom, hogy a Pirelli ilyenkor mire gondol, tehát azért csak tudja a feladatot.
Igen.
És nagyon nem szoktak ágálni ellene. Tehát nyilván ott is van egyfajta olyan nyilatkozat stop, hogy ez a mi beszállítónk, most leszerződött vele a nagyúr, és hát ezt kell szeretni, amit ők tárcán kínálnak, vagy nem tárcán, hanem bármi egyében. De az, hogy például ugye az első futamon gyakorlatilag ugye a Bottasnak meg a Sainznak a versenyét teljesen kukába vágta a bal első kerék, és hát amilyen mázlia, de hát egy nagy bajnoknak még mázlia is van, ugye, mint tudjuk, ezt a Schumacher idejéből már bőven emlékezhetünk rá, hogy hát ugye egy fél kört már meg tudott tenni Lukas gumival is, és hát ugye ehhez kell az, hogy legyen egy olyan kocsid, amivel fél perces előnyén van. Amit vidáman kiautózott addig a Hamilton, és hát de még is voltak valami mérések, hogy hányan vette a kanyarokat három keréken.
Meg, két kilóval ment a Hamilton-strékbe, tehát azért három, hát defektes kerékkel két kilóval menni, azért úgy, az...
Ilyenkor egy kicsit úgy, mint a Villeneuve eszembe jutott, aki a bal hátsó kereki dur defektel gyakorlatilag még egy teljes kört tett. Csak hát ő nem az élen állt, és nem ért véget a futam. Ott az volt a probléma.
Igen. Hát lehet, hogy akkor innentől meg kéne kérni a Pirellit, hogy gyerekek akkor, hogyha izgalmat akarunk, meg nem akarjuk annyira lefutottá tenni a vasárnapi futamot, akkor tessék megemelni a keréknyomást. Uh-huh. Mert akkor végre akkor mások is odaférnek, egy kicsikét tudnak játszani, mert hát azért valljuk be őszintén, nem véletlenül mondják azt az öregek, hogy a változatosság gyönyörködtet.
Hát persze.
És ez most kimondottan üdítő volt, mert bajban voltam, hogy tényleg most mi a francról fogunk beszélni, eltelik két verseny, az első versenyt az tulajdonképpen tükörből tolatva megnyerte a Hamilton. A második versenyre is borítékolható volt, de hála jó Istennek ezek a defektek, ezek legalább erre voltak jók, hogy picikét felborítsa a vártat, aminek viszont mondjuk a McLaren nem örült, mert ők meg pont emiatt, ők is megszenvedték a gumikat. Tehát a Merci meg a McLaren nagyon nagyot szívott ezzel. Nagyon jó volt ugye a Verstappen, ugye ezt már átbeszéltük.
Hát meg a Leclerc az,
na, ezt aki gyakorlatilag
világbajnoki teljesítményt nyújt a maga módján, mert ezzel a kocsival egyszerűen tényleg, hogy le tudja verni a Racing Pointot, a McLarent és a Renault, az le a kalappal. Tehát tényleg most a múltkori dobogója köszönhető volt nyilván Bottas kiesésének.
Jó, tehát akkor is egy negyedik helyet behozott volna.
Mind a kétszer negyedik helyen, tehát gyakorlatilag a maximumot kihozza ebből a járgányból, amit lehet. Míg látjuk, hogy ez a szegény Vettel, akit már egyre jobban sajnálok, mert
nagyon,
kicsit
nagyon
mérges is vagyok rá, én valahogy ezt éreztem a tavasszal, amikor őt lapátra rakták, hogy ott kellett volna lehúzni neki is a rolót.
Hát ugye erről beszéltünk is a korábbi adásban.
És az lett belőle, amit sejtettem, hogy tényleg csak az égés, és egyre jobban erőlteti, egyre nagyobbakat hibázik, hát itt is ez a megpördülése, meg én meg az egész
valahogy... De most már nyíltan megy azért a köpködés, tehát most már azért...
Hát most már kezd borgulni, és ez az, amire aztán végképp nem lenne szükség, mert hát így sikerült ez az 5 év, ahogy sikerült, vagy most már ugye ez a 6. ha jól számolom. Nem lett belőle VB cím, de ugyanez volt Alonsoval is. 5, 6, 7, 8, 9, 0. 6. Tehát, hogyha ezt elengedte volna, ezt az úgyis ilyen kajla szezont, nincs se eleje, se vége, meg értelmes, és sok.
Hát lehetett ez tudni, fájdalmas. Ez
lehetett
ez
tudni Barcelona után, hogy, mert hogyha egy penge autóba ül, akkor nyilván megértem, hogy bepróbálkozik, hogy hát, ha legalább megszorítja a Leclert, vagy mit tudom én. De egy vacak kocsival ráadásul, amiről tényleg feketén-fehéren kiderült februárban, hogy annyit ér, amennyit, és ez nem változott a karantén alatt.
Így van. Hát az igazság, hogy én továbbra is csak ismételni tudom magamat, ugye amikor találkoztunk a Steyr nagydíj után, azt hiszem, akkor mondtam azt, hogy tulajdonképpen engem a mostani Leclerc az a 2012-es Alonsóra emlékeztet, amikor adva van egy hulladék autó, van egy jó pilóta, és a tudásával 100% fölött tud kisajtolni ebből az autóból bármit is, mert most nem túlzás azt mondani, hogy a Leclerc viszi a hátán a Ferrari.
Hát abszolút, igen, így van. És tényleg, most leszámítva azt, amikor kicsit kirámolta a Vettelt, ugye Ausztriában, hogy nagyon biztonságosan és hibamentesen vezet, és tényleg mondjuk ez a gumival való bánása is úgy tűnik,
egyszer
hogy...
Egyszer állt ki.
Igen, mert én mondom, tehát, hogy ilyeneket ugye régen a Perez tudott.
Igen.
Hogy gyakorlatilag olyan gumikon tesz meg 30-40 köröket, ami mások lecserélnek a 16. körben.
Igen, egyetértek, Vettel is egyetértek, komolyan mondom, már fájdalom nézni, hogy ez szerencsétlen fószer, hogy mit össze nem szenved, hibázik, nem is jó a technika, nem fekszik neki, nem az ő stílusán, nem az ő keze, az ízlése szerint viselkedik ez az autó. Én úgy látom, hogy ő benne is van egyrészt, nem, tehát nem is bántak el vele szépen.
Ez tény,
nagyon, hogy... nagyon nem elegáns ez a szétválás, tehát én megértem a Ferrarit is, hogyha azt mondja, hogy figyelj Szeb, köszönjük szépen, ennyi elég volt, de szerintem így nem illene elválni. Egy négyszeres világbajnok most rombolja le magáról a renomét, véleményem szerint ezekkel, ami most is itt a rajt után történt, tehát akkor utána megy a... De igazából, ami nagyon-nagyon beszédes volt, az pont az első versenynek a levezető körébe, amikor a Binotto személyesen berádiózott ugye Fettelnek, megköszönte a munkát, és hogy most sajnos most ennyi volt benne, és a Fettel nem szólt vissza egy rohadt szót se. Tehát ebből is látszik azt, hogy lehet, hogy a Fettel a germán mentalitásának köszönhetően ő tisztességgel, becsülettel ezt ő végigcsinálná, és végigharcolná. Csak egész egyszerűen a Ferrari, nem tudok szebb szót mondani, leszarja.
Hát ez is benne van, hiszen ez a helyzet, amiben vagyunk, tudják, hogy tényleg itt már csak így vágni kell a centit, vagy a napokat, hogy mikor lép le, és akkor egy új éra kezdődik, már amennyire új éra lesz abból. De hát azért most már ugye verseny közben is beszólt a Fettel, amikor ugye stratégiát egy kicsit elbaltázták, oda beengedték abba a bolyba.
Érthető is volt, bár mondjuk én a GP-soknak a Facebook oldalán is csináltam egy-két mémet, például az egyik az egy napi gonosz mém volt, talán láttad is, hogy tulajdonképpen Sebastian Fettelnek az elmúlt 13 és 20 között tartó karrierét egy képbe összefoglalva, ugye 13-ban ugye még előről térdelt a Red Bull előtt, és 2020-ban pedig hátulról térdelt, tehát így nagyjából így egy képbe össze van így foglalva. Ennél az ominózus rádiózásnál meg éppen azt mondtam, hogy hát szem, akkor most nagyjából megérted azt, hogy mit érzett a Kimi például a te csapattársadként, meg az Alonso-nak a csapattársadként, mert ő például stratégia szempontjából mindig a rosszabbik, mindig a rövidebbet húzta, bár azért azt is hozzá kell tenni Fermadon, hogy a Ferrari sose tudott egy pilótánál többre koncentrálni.
Hát igen, ebben valahogy nem olyan túl ügyesek Ross Brown óta.
Nem, egyáltalán nem.
Úgyhogy... Másrésztről meg ugye azt mondja az ember, hogy hát nem kell panaszkodni, tehát most jó, hogy így szúrta el, úgy szúrta el. Sajnos azt kéne csinálni, de hát ugye ezzel az autóval nehéz, hogy akkor akárhányadik helyen mondjam, meg kell előznem az előttem lévő akárhányat.
Én is azt mondom, hogy be lehet szólni a Ferrarinek, hogy elcsesztétek a stratégiámat, oké, de akkor a Ferrari meg jóval visszaszól, hát de barátomnak az első, a 260. méternél mi történt? Tehát azért erről beszéljünk már egy pár szót.
Nézzük meg, hogy hol van a csaporttársad ugyanezzel a kocsival. Sajnos ez egy kicsit azért vissza is üthet.
A Ferrari vezérkar megerősítette Binottót a helyébe. Tehát ugye beszéltünk róla a korábbi adásokban, melyeket a Spotify-on, a Deezer-en, a YouTube-on, és még a Mixcloud-on, meg az Apple Podcast, Google Podcast, meg úristen, aztán másmilyen felület, meg az Audio Boom-on is vissza lehet hallgatni. Szóval ugye beszéltünk róla, hogy meddig lehet ezt az alkalmatlan státuszt betölteni, vagy ezt a státuszt ilyen alkalmatlanul betölteni a Binotto részéről, és most látványosan megerősítették a pozíciójába.
Hát most erre azt tudom mondani, hogy ők tudják, ha tudják, hogy mit csinálnak. Lehet, hogy nem akarnak ők majd túl nagy kavarás, legalábbis az idei szezonban, ami tényleg már úgy, ahogy van kuka. Esetleg majd évvégén akkor jön valami csere, de hogy ez már túl sok lett volna ezzel az egész vírushelyzettel, a Fettel kirúgásával, most még lecserélik a csapatvezetőt, és akkor az már még annyi stabilitás, meg egység sincsen, amennyit mondjuk úgy, ahogy a Binotto legalábbis a saját ízlése szerint, meg a saját embereivel kialakított. Mert nyilván az, hogyha most azonnal a fenékbe rúgják, és jön bárki, akkor az ott egy rendet fog vágni a társaságba, és egy ilyen gyors tempójú szezonnál, mint az idei lett, hogy majdnem minden hétvégén verseny van, ezt valószínűleg nem látták érdemesnek még egy ilyen nagy feladattal tetézni.
Vagy az van, hogy vihar előtti csend van, mert ugye azért látványosan 2022-re gyúr a Ferrari. Nincs is más választása neki.
Egyrészt meg azt se tudom, hogy van ember. Tehát most egy majdnem ugyanolyan, csak azért, hogy ne a Binotto legyen, hanem megkeressük a Giovannit, vagy a Paulót a műhelyben, hogy most legyél te.
Vagy a Nikolászt.
Igen, hát az ő neve került
elő. Nikolász Kotról van szó egyébként.
Azóta se hallottuk ezt a verziót többet, tehát az akkor, nem is tudom, talán a második osztrák futam után fölröppent egy ilyen hír, hogyha ez egy olyan forró téma lenne, azt szerintem pörögne azóta, de én soha nem hallottam újból.
Te pedig annól még a korábbi műsorunkban a Bergert javasoltad.
Hát én a Bergert javasoltam, az mint egy ilyen nagyon logikus választás, aki kívülbelül ismeri a Ferrarit, noha mondjuk rég volt persze ott, de hát akkor is, csinálta a BMW-t, csinálta a Toro Rosso-t, most DTM igazgató, tehát igazából minden kvalitása megvan ahhoz, hogy, és sikeres is volt ráadásul.
És érti az olasz
csapatot? Még mindig csak 61 éves, legjobb korban van, jó karban van, Úgyhogy én szerintem, ha mondjuk engem ezzel megbíznának, én legalábbis megkérdezném a Bergert, hogy mit szólna egy ilyen ajánlathoz. Persze.
Hát figyelj, akkor, hogyha fél nevesznek, akkor...
És nem kérünk sokat. Tehát a közvetítői díj az
akkor engem is
10%, jó, 15, akkor már...
Havi 8-10 euró, én eldolgozok én neked bármi. Tehát ha kell, akkor másolok neked fénymásoló papírokat. Jó. Nem tudom én ilyennek. Másik nagy hír még itt a hétvégéről, hogy a Bottas még egy évre hosszabbít a Mercedesnél.
Ez nagy hír?
Hát nem nagy hír, de hír. Mert
igen.
Nem meglepetett. Most Adám azt is, hogy Valtteri Bottas még egy évre hosszabbított a Mercedes-szel, az ég kék, a fű zöld.
Hát ez körülbelül egyéb
híreink, nagyjából ennyi. Viszont még egyelőre nincs hosszabbításról még szó se, sem a Hamiltonról, sem a Wolffról.
Hát ugye a Wolffot összeboronálták már az Aston Martinnal is többek között, meg mindenféle egyéb ötletek voltak. Hamilton meg szerintem a végsőkig kivár, mert hétszeres világbajnokként megint sófolhat egyet a fizetése, meg az egész szerződéses package-en, hogy mondják ezt, csomagon, mert az nem mindig csak a pénzről szól elsősorban, hanem az ő egyéb lehetőségeiről, juttatásairól.
Hát ő már 8-ig akar elmenni, tehát az
hát, biztos. Az, ő 8-ig hát ugye most be is jelentette, hogy még legalább 3 évet marad, ugye abba akkor bőven belefér, hogy megdöntsön gyakorlatilag minden létező rekordot Schumacherestől, Szőröstől, Bőröstől. És akkor tényleg úgy vonult vissza, hogy akkor lesz mondjuk 3 év múlva 38 éves, hogy akkor aztán föl lehet kötni a gatyát a következő nemzedékeknek, hogy valaha is utolérik-e ezeket a számokat. Bár ugye hát Sumiról is azt gondoltuk, hogy nem lesz ember, aki 91 nagy díjat fog nyerni, meg 68 pólt, hát ugyanmikor. Amikor ilyen nagy nevek, mint Menzel, meg Prost, meg Senna, ugye ezek 40 körül megálltak.
Jó, de akkor más világ volt, kevesebb.
De abszolút, hát ilyen majdnem 10 verseny, vagy 5-6 versenyen legalább több van évente.
Nem gondolod, hogy esetleg a Hamilton arra vár, hogy mit fog lépni a Wolff? Mert ugye arról is cikkezgetnek, ugye azt ugye már korábban említettük, hogy a Wolff az új nagy Mercedes góréval, Kalineus, azt hiszem úgy hívják ezt a svéd fiatalembert, ugye ő nagyon nincsenek összhangban, és hogy állítólag a nagyvezének nem nagyon tetszik a Wolffnak az az üzletemberi hozzáállása, hogy ő ugye a Mercedesen kívül az Aston Martinban is vásárolt részesedést, meg a Williamsben is. És ugye most ugye az Aston Martin nagy gőzerővel, meg nagy csinadaratával készül a visszatérésre. Én nekem továbbra is meggyőződésem, hogy szerintem a Wolff egyébként jövőre ott fog kikötni. Tehát én erre egy elég nagy, egy egész jó üveg borral tudnék. Kalineus, így van. Kalineus. Ola Kalineus. Ola. Szóval elég nagy összegbe mernék én fogadni arra, hogy szerintem a Merci ki fog lépni, és akkor ő csak egy B-opciónak tartja ott az Aston Martint, és akkor majd valahogy az egészet így ez átmenteni, és szerintem a Hamilton is erre vár, hogy hova megy a Wolff. Mert a Wolffnak a személye, mert az hozzá kell tenni, hogy azért piszkos ügyes a csávó. Tehát
persze,
azért az nagyon,
alapvetően
nagyon jó szakember, jó üzletember.
Igen.
Jó a hozzáállása, jól tud vezetni egy csapatot, tehát tényleg minden meg kiváló, és szerintem a Hamilton megvárja azt, hogy ő hova fog menni, mert akkor szerintem ő is megy oda.
Hát ezt nem tudom, hogy most ő elmenne ezért egy Aston Martinhoz, azért mert Wolff is esetleg oda tart. Tehát azért az még egy nagyon fekete, vagy rózsaszín ló, vagy milyen színi ló lesz az.
De most nem szabad színekről beszélni, mert szivárvány színű, szivárvány autó.
Ráadásul lesz. Ugye oda most a Fettelt várja mindenki, hogy ő fog oda menni, és szegény Sergio Pereznek majd rámolnia kell, mert jön a Fettel. Amit aztán végképp nem.
Na, látod, például ez is egy érdekes kérdés, hogy szerinted mindenki azt mondja, hogy hát igen, hogy biztos, hogy a Pereznek mennie kell. Mert ugye ott van a Lens, és az apuka, a papa megvette ezt az egészet tokkal vonóval neki. Igen. De én meg azt mondom, hogy én nem garantálnám azt, hogy a Lens ott marad, mert ugye ez az öreg Stroll szerintem képes ezt üzletileg hozzáni, és üzletileg nézni, és ő lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, kisfiam, én nagyon szeretlek, kedvellek, meg blablabla, stb., de viszont ez üzlet. És viszont lehet, hogy a Perezzel beljebb vagyunk, mint veled. Figyelj, most egy picikét hátramész, mit tudom én, elmész tartalékpilótának, vagy mit tudom én minek, és hogyha ebből elegánsan ki tudunk szállni ebből a sztoriból, akkor jöhetsz.
Hát jó, ez...
Mert üzletileg a Fettellel jobban fognak járni, mint a saját fiával. A Perez meg, hogyha ki kell rúgni, hát ott meg buknak egy csomó lóvét. És főleg most, hogy 4 kilót ki kell fizetniük nekik, azért az egy elég erős érvágás még egy Lance
Stroll. Hát nem tudom, most amilyen ütemben szegény Fettel szalámizza magát lefelé, év végére nem feltétlenül lesz nagyobb az ázsiója.
Jobb a marketing értéke.
A jelenlegi helyzetben, mint a Stroll gyereki, aki meg meglepő módon ügyeskedik. Tehát most nem mondom, hogy nem most tudom. Már is egy szinten lennének, nem de tudom. Egy nagyon leszállóágban lévő Fettel és egy ilyen föltörekvő ráadását a saját fiát, én szerintem ez az opció kevésbé reális, hát pláne, hogyha most mondjuk egy ezt még belevesszük azt is, hogy ha tényleg oda jönne a Toto Wolff és hozná magával a Hamilton, tehát akkor meg mind a kettőt ki kell rúgni.
Hát akkor úgy rúg neki a Fettelt, mint a rongyot, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ha mondjuk tegyük föl, hogy most akkor minden marad, Merci marad, Wolff marad, Hamilton marad. Ugye marad a Stroll-féle Aston Martin. Hát most gondolj bele, egy Fettelnek szerintem sokkal nagyobb reklámértéke van, mint mondjuk egy Lance Strollnak. Mondjuk egy Fettelből, aki már lassan már közelebb van a 40-hez, sem mint a 30-hoz. Ugye elmennyi Fettel most 30 közepén,
hát eleje 87-es.
87.
Tehát most volt 33 mindössze.
Akkor öregebbnek nem, gondoltam. Nem. Na mindegy, szóval egy lefele, tehát mondjuk egy lantot letevő Fettelből még mindig lehet csinálni egy jó márkakövetet, mint mondjuk egy fiatal Lance Strollból.
Hát kétségtelen, hogy ezen a 4 BB cím a háta mögött azért az egy elég szép hozomány, de hát szóval nem tudom, ugye az egy régi mondás szintén a formájban, hogy annyit érsz, amennyit az utolsó versenyen produkáltál. És hát itt a Fettelnek nagyon föl kéne azért szívnia magát, vagy legalább egy kicsit mondjuk pont szerzőhelyre bejönni egy kétszer lassacskán már.
Szerintem az is. Motivációval ott nem lesz ott gond, szerintem.
Ezt lehet mondani, hogy persze most itt fogja hagyni a Ferrarit végre, és föllélegzik, és majd akkor beleveti magát a dologba, és akkor ez is egy lehetőség, és hogyha annyira összetudják rakni a jövő évi autót, ami az idei,
igen.
Akkor végül is még akár jobban is szerepelhet, mint a Ferrarival.
Ez még mindig a Szágúdó Cirkusz, egy talk show a Forma 1-ről. Mai vendégünk Méhes Károly szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es áruház.
Max Rádió, a kedvenc online rádió.
Ennek egy folyamodvány, ugye mondtam, hogy egy picit bedúcásodott a döntés óta a Wolff, most elkezdett fenyegetőzni, hogy nem biztos, hogy aláírják a Concord egyezményt. Mi ez a Concord egyezmény? Először ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak.
Hát ugye ez egy elég régen létező, ha jól rémlik, 1981-ben született az első Concord egyezmény, ami alapjaiban rögzíti a Forma 1-nek a státuszát és a csapatoknak a minden csapat közreműködésével és egyetértésével egy kicsit ilyen, ugye ez egy 7 vagy 8 évre kötik, egy ilyen közép-hosszú távú stratégiája, szabályok és mindennel együtt. Annak idején az elsőt a nevével ellentétben, bár aztán lehet, hogy ott írták el, hogy a Párizsban a Concord téren székel az FIA. Uh-huh. Tehát emiatt van ez a név, de az első nagy Concord egyezményt azt Maranellóba hozták tető alá, még az öreg Enzo Ferrarival, Bernie Ecclestonnal és Jean-Marie Balestre akkori FIA elnökkel. És ez egy nagyon nagy dolog volt akkor, mert ott is dúltak ezek a bozótharcok, és ott tudták valamelyest úgy mederbe terelni, hogy akkor gumiháború is volt, a turbók, nem turbók, szárnyas autó, nem szárnyas autó, hogy egy kicsit így mindenki megszelidült, és elfogadtak egy olyan fajta egyezményt, ami biztosította legalábbis így néhány évre előre a Forma 1-nek a jövőjét.
Ugye ezt az egyezményt most egyelőre látványosan nem akarja aláírni a Merci, és a Wolff is elég indulatosan nyilatkozik. Szerintem ő effektíve csak zsarolásra használja az egészet, mert hogyha most nem engedélyezik azt a szabadon értelmezett alkatrész vásárlást, amiről a teljes stratégiát és a filozófiáját felépíti, akkor akkor így viszont az a bónuszpénz, amihez reménykednek, hogy hozzájuthatnak, az bukik, és ugye ennek a hétvégének is a híre, hogy állítólag az új merci nagyfőnök az annyira nem nagyon puszipajtása Wolffal, mint a régi. Úgyhogy itt még lehetnek érdekes fordulatok, ugye többek között ugye több értelemszerűen pénzért megyünk, és akkor ugye több bónusz kérnek maguknak, mert hát állítólag ugye most ők nagyon-nagyon tarolnak, és náluk van a Hamilton, meg közben a Ferrari mire tartja a markát, stb.
De hát ez mindig egy ilyen zsarolási felület volt, tehát annak idején ugye pont a Ferrari volt az a több menetben is, akik mindig ezzel fenyegetőztek, hogy ezt nem írom alá, azt nem írom alá, sőt elhagyom az egész Forma 1-et, ugye még Monte Semolo idejében is voltak ilyen akciók, akkor külön izét hoztak részt, csapatérdekvédelmi szervezetek, akkor még ugye Ecclestonnal mentek ezek a nagy harcok, hogy az öreg azt a kis pénzes ládikót, amit a otthon a párnája alatt őrizgetett, azt egy kicsit sűrűbben nyitogassa ki, és néhány milliárdot még toljon át nekik. De igazából például a Ferrari esetében azt azért nagyon jól lehetett tudni, hogy a Mercedesnél lehet, hogy egy kicsit más a helyzet, hogy ez egy nettó zsarolási manőver volt, hiszen rendben van, hogy persze, hogy elmehetne az Indikárba, vagy nem tudom én hova, de senki se járna vele jól. Tehát de ezeket úgy látszik le kell játszani, vagy ez így működik.
Igen, csak ketten írták alá.
Igen.
A Ferrari meg a McLaren írta idáig alá. Mindenki más az egyre nem. Mi van akkor a 12-ig, nem írja alá? Akkor?
Hát akkor azzal majd csinálnak valamit, berántják a sikátorba, nem tudom.
Egy hétre rá aláírhatja, tehát, hogy mit tudom én, vagy mennyire van kőbevésve ez a határidő?
Hát szerintem
annyira,
majd amikor 10. mindenki aláírta, akkor mondják azt, hogy megszületett az egyezmény. És voltak éppen, mindenki ezt akarta, csak hát ugye alaposan meg kellett rágni ezeket a dolgokat.
Hát minden esetre itt azért ugye minden bruszt a pénzért megy, és itt is szerintem, hogy erről lehet szó, ugye, ha a többieket nézem, hogyha el tudják meszelni ezt az alkatrész szabad vásárlási lehetőséget, akkor az nyilván az nekik az jó, mert akkor a Merci bepipul, elmennek, ők végre lehetőséghez jutnak, végre játszhatnak egy kicsikét, végre ők is előre tudnak kerülni.
A Forma 1 rendkívül sok nehéz periódust megélt már a története során, hát csak amióta én nézem, ami mondjuk már több, mint a fele persze az egésznek. Ugye itt voltak olyan versenyek, ahol konkrétan a mezőny fele nem jelent meg. Tehát elég, ha csak a 82-es imolai futamra gondolunk, akkor mindössze 14 autó volt.
Mi nem álltak ott annyian rajthoz? Ott mi volt a bibi?
Ott éppen a turbó, meg a nem turbósok voltak fölháborodva a különböző betiltások, ilyen, ott is ilyen műszaki betiltások miatt. És egyszerűen akkor az angol szászok, akik ugye akkor így garázsistának hívták őket, ez a kis magáncsapatok, megbüntették az imolai futamot, a San Marinói nagy díjat azzal, hogy nem mentek el. És egyedül a Tirel csapat volt az áruló szegények, mert nekik olasz szponzoruk volt, és azt mondták, hogy ha nem jöttök, akkor nyisztak money, és ők kénytelen voltak azon részt venni, és akkor emiatt, mert akkor volt olyan szabály, hogyha 14 autó megvan, akkor az már futam.
És akkor, de csak 12 volt akkor.
14,
nem. Velük együtt.
A nagy csapatok ott voltak, a Ferrari, Renault, Alfa, stb. Tehát ilyenek sokszor voltak már, míg a 60-as években is voltak, hogy bojkottálták az olasz nagydíjat, az angol csapatok, mert hogy mindig volt valami, hogy nem tartjuk biztonságosnak, nem látjuk az esélyét annak, stb. De hát ezeken aztán túllendültek. Persze manapság ugye sokkal nagyobb hírverés van az egész körül, és ezért érezhetjük egy kicsit úgy, hogy mivel minden mozzanatról azonnal rögtön tudunk, és sokkal több csatornáról zuhannak ránk az információk, vagy félinformációk, vagy fékinformációk, és most nem a fékrendszer.
Igen. Fékinformáció. Nagyon jó, zseniális. Igen.
És hát... ezt nyilván a csapatok maguk, meg az ottani marketingeseknek, akiket ezeket a hálókat szövegetik, ezt pontosan tudják adagolni akár. Vannak olyan újságírók egészen konkrétan, azért lehet érezni, hogy kik hova húznak egy kicsit, lehet, hogy bankszámlájukon is ez meglátszik, hogy kinek a hírei plankolják föl, vagy áztatják a másik csapatok, tehát ez tényleg egy nagy monstrum gépezet ez az egész forma, és nem csak a technikai részét értve, hanem az egész körítés, amiben létezik, és ez egyáltalán nem egy buborék, mert próbálják a saját csápjaikat mindenhova kinyújtogatni.
Ugye beszéltünk arról, hogy mi motiválhatja a többieket, hogy alávágjanak a Mercinek, a Merci meg nyilván meg alá akar verni a Ferrarinak, hogy akkor abból a tortából, amiből extra nagy szeletet kap a Ferrari, akkor abból ő is le akar nyesni magának akkor egy falatkár, pont azért, mert ugye azt mondják, hogy gyerekek, marha sok ideje dominálunk, nálunk van a világ legnépszerűbb pilótája, tulajdonképpen mi vagyunk a legnagyobbak, a legerősebb, a legszebbek és a legjobbak, meg mindenből a legleglegek, akkor tessék nekünk akkor kicsikét több pénzt adni. Úgyhogy megint ott tartunk, hogy megint minden az átkozott pénzről szól.
Hát ez így van sajnos, hogy a Forma 1, ez pláne nem kivétel ez alól, tehát ez sose volt Robert bácsi ingyen konyhája.
Ja, hát az biztos. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szerintem mára kibeszéltünk mindent, ami kell. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt voltál. Hát, köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartották. Ne felejtsétek el, hogy a mai műsorunkat vissza lehet majd hallgatni a Spotify-on, a Deezer-en, a YouTube-on, a Google Podcast-be, Apple Podcast-be, iHeart-ba, és az Audio Boom-on is, úgyhogy keresétek föl a GP Shop-nak a weboldalát, www.gpshop.hu, és ott van egy olyan menüpontunk, hogy rádió műsor, és akkor ott nem csak ez a mai műsor lesz fönt, hanem az összes többit, amit a korábbiakban már megvitattunk egymással. Karesz, a napsüsör rád.
Köszi.
Szia.
És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban.
Max Rádió!
Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!